Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készülve. Szeretném jelezni, hogy itt a padokban van, hogy foghíjas a hely, nyugodtan ezeket el lehet foglalni, itt elől is vannak helyek. A 329. dicséret második versével készüljünk a keresztség kiszolgáltatására. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és gyülekezet, gyülekezetünk szokott rendje szerint erre a keresztségre is, a kiszolgáltatására is hoztam egy másik kiegészítő igét, ami Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében olvasható. A második fejezet 21. versében egy kérdés. Ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod? Amikor szülőként a gyermekeinkkel foglalkozunk, megkapjuk őket, igazgatjuk az ő életüket, örvendezünk nekik, akkor egy idő után azért az ember rájön arra a felelősségre, hogy azért ez mégiscsak egy életről szól. Az ő életük az most jelenleg a mi kezünkben van. És innentől kezdve az embert szorongatja is ez a dolog, hogy hogy lehet úgy felkészíteni őt az életre, hogy lehet úgy tanítani, nevelgetni, hogy mindazt megtanulja, amire aztán később szüksége lesz. Nagyon különböző korú gyermekek vannak itt, van majdnem 7 éves, majdnem 6 éves, vannak kisebbek és egészen kicsi, és mindegyik korszaknak az életükben megvan az a nagy kérdés, hogy azokat a dolgokat, amiket úgy szeretnénk megtanítani nekik, azokat hogyan is tanítgassuk, hogyan is szoktassuk meg arra, hogy mit hogyan kellene csinálni, hogyan kellene tenni. A nevelés tehát az egy ilyen szülői feladat számunkra, és azt gondolom, hogy ezen nem kell nagyon vitát nyitni, ez így van, ezt mindannyian tudjuk. De nagyon sok küzdés van benne, és nem is olyan egyszerű megtalálni a legjobb eszközöket, a legjobb formáját, hogy hogyan tudnám fegyelmezni is egy kicsit a gyerekemet, hogyan tudnám mégis a szabadságát is megtartani, hogyan tudom önálló döntésekre rávenni, hogyan tudom mégis a tekintélyemet érvényre juttatni, és azt mondani, hogy hát azért mégiscsak én bölcsebbként hadd döntsem el azt, amit te nem tudsz eldönteni. Ezekben nagyon-nagyon sok nehéz gondolatunk, nehéz helyzetünk van. És a feszültség talán abból születik meg igazán, hogy valamit meg akarok tanítani a gyereknek, de igazából én azt nem csinálom. És erről beszél itt Pál apostol, amikor ezt a nagyon egyszerű kérdést fölteszi most nektek is, nekünk is, hogyha mást tanítani akarsz, tehát ha a gyermekemet tanítani akarom, akkor vajon én magam nem akarok tanulni? Vajon birtokába vagyok-e annak az ismeretnek, amit át szeretnék adni neki, vagy amire meg akarom tanítani? Be is vezettek a mai gyermek nevelői kézikönyvek, szakkönyvek egy ilyen fogalmat, hogy ez a hiteltelensége az életünknek, a szülőségünknek. Hogy valamit elvárok a gyerektől, de én azt nem csinálom, azt nem élem. Kisfiam, légy türelmes, de én mindig zaklatott vagyok, mindig nyugtalan vagyok, mindig rohanok. Ő miért lenne ekkor türelmes? Ha azt mondom, hogy tedd rendbe a szobádat, és azt látja, hogy az életem rendetlen élet, akkor miért tenné rendbe a szobáját? Lehet, hogy nem pontosan azt akarja lemásolni, hogy az én szobám rendben van-e, de az ő lelkük sokkal fogékonyabb, és azonnal belelát az én életembe, az én nyugtalanságaimba, és ha abban valami rendezetlenség van, az valahogy rajta is, benne is, körülötte is megjelenik. Hogyha azt mondom a gyermekemnek, hogy nem kell kiabálni, nem kell akaratoskodni, majd te is sorra kerülsz, akkor vajon azért érzékelem-e azt, hogy én is a hangommal akarok urrá lenni bizonyos helyzeteken. Rákiáltok, rászólok, és ezzel próbálom elrendezni a dolgokat. Nagyon nagy ez a kérdés, mert a gyermekeink néha vannak olyan bátrak, hogy szembeszállnak velünk, és azt mondjuk, hogy de én miért csináljam, ha te se csinálod? Van, hogy csak egy lázadó gondolat a lelkük mélyén, egy nagy kérdés, hogy ezt miért várják el tőlem, és van, amikor a gyermek veszi a bátorságot, odalép, nyilván egy kicsit már ilyenkor nagyobb, vagy talán a kisebb korában még az őszinteség fázisában van, és azt mondja, hogy apám, ezt te se csinálod, akkor én miért csináljam? És innentől kezdve, hadd mondjam ilyen modern szóval, meg van lőve a dolog. Innentől kezdve, nem nagyon tudunk erre mit mondani, nem tudjuk elmondani neki azt, amit lehet, hogy érzünk, hogy figyelj, csináld jobban, mint én. Mert végül is ez a szándékunk, ez a gondolatunk vele, hogy neki jobb legyen, hogy azt, amit én elkövettem hibát, azt ő ne kövesse el, ami elkerülhető, azt elkerülhesse. De ezt nagyon nehéz megmagyarázni egy gyermeknek, hogy tudod, kisfiam, én se csinálok mindent jól, de te csinálhatnád jobban. Eljön ez az idő is, és ők is meg fognak ismerni minket így is, mint akik nem tudtunk tökéletes szülők lenni, vagy nem tudtunk tökéletes család lenni. És lehet, hogy akkor ők már tudnak tanulni azokból a negatív benyomásokból is, amelyek érték őket, és tudnak fordítani rajta. De addig mégiscsak azt nézi, amit a szülő is tesz. Vajon lehet-e együtt tanulni? Azok, akiknek már nagyobb szüleik vannak, és itt a gyülekezetre is gondolok, azok nagyon jól tudják, hogy az elején ez olyan könnyen megy. A betűt mindenki tud még rajzolni. Egy első gyermek mellé odaülünk, pár perc alatt megvan egy matematika feladat, megvan egy írásbeli feladat, és túl is vagyunk rajta. Nálunk a legnagyobb gyermek ötödikes, és már vannak olyan feladatok, hogy kétszer-háromszor elolvasom, előre lapozok a könyvbe, visszanézem, hogy is van ez, hogy is tanultuk, és az ember újra tanul dolgokat. Hiába hozza a könyvet, és azt mondja, hogy édesapám, kérdezd ki ezt a történelem leckét. Ki emlékszik már arra? Ha én azt nem elevenítem fel, nem tudom azt, hogy mi van benne, nem tudom kikérdezni. És nagyon sok dologgal így vagyunk az életünkben is, hogy a gyermek veti fel a kérdést, és egyáltalán nem biztos, hogy én tudom rá a választ. Most csak ilyen komoly témákat, ha szabad egy kicsit megemlíteni, vagy érinteni, amikor a gyermek arról kérdezi, hogy, vagy azt kérdezi, hogy édesapám, vagy édesanyám, vagy nagyszülő, mesélj nekem arról, hogy mit jelent az, hogy szeretni valakit. Vagy mit jelent szerelmesnek lenni? Vagy mit jelent megbocsátani valakinek? Vagy mi az, hogy élünk, és mi az, amikor meghalunk? Akkor mi történik? Ezekre vannak nekem válaszaim. El tudom mondani, hogy ezt hogy kell jól csinálni? Pál apostol azt mondja, hogy de van lehetőségem vele együtt tanulni. És a keresztségben nagyon szépen mondja, itt a szereztetési igében is olvastam Jézus, hogy tanítsátok őket meg az én parancsolataimra, mert én ezt tudom. Én ezt el tudom mondani, hogy ezek a dolgok hogyan működnek. Az Isten ismeri az életnek a titkait, és nekünk azt jó megtanulni tőle, és nyilván így tudjuk akkor átadni a gyermekeinknek is. A keresztség, amikor megtörténik, akkor nekünk van egy ígéretünk és egy fogadalomtételünk, hogy és mi úgy neveljük és neveltetjük. Hogy valahogy az életükbe belekerüljön az, amit az Isten parancsol, amit az Isten jónak lát, amit Istentől lehet megtanulni. Neki is, de hát nyilván nekem is meg kell tanulnom. És így jutunk el ahhoz az ígérethez, amely mindig olyan szépen zárja azokat a gondolatokat, amelyeket a keresztségben mi itt megfogalmazunk, hogy Jézusnak van egy szép ígérete, és azt mondja, hogy és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Most ebből a veletek leszekből csak annyit szeretnék kiemelni, hogy akkor én nem csak most kérdezhetek, nem csak most tanulhatok, hanem később is kérdezhetek, és később is tanulhatok. Hogy lesznek olyan kérdéseim az életben, amihez nem lesz elég az én bölcsességem, talán a szüleimésem, hanem odaállhatok az Isten elé, és azt mondom, hogy hát akkor te erre mit mondasz, ezt hogy kell csinálni? És ha valaki tényleg szeretné a gyermekeit úgy nevelni és neveltetni, hogy nekik az életük teljesebb legyen, talán még akár ilyen önzetlen módon is, hogy azt mondjam, hogy jobb életet akarok nekik, mint akár az enyém, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet tenni hozzá, vagy hozzá lehet tenni, és ezt meg lehet tenni érettük. Így fogom kiszolgáltatni ma ennek az 5 kisgyermeknek számára a keresztséget, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd a gyülekezet is kérem, hogy tegyen fogadalmat. Jöjjetek, közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És azt kérem a szülőktől és a keresztszülőktől, hogy az elhangzó kérdésekre lelkiismeretük szerint hallható szóval feleljenek meg. Kérdezem először, akarjátok-e a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek így közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e a gyermeketeket, gyermekeiteket, úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk tegyenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azért jöttünk ide telléd, hogy segítségül hívjunk, hogy azokért az ajándékokért könyörögjünk, akiket a gyermekeinknek nevezhetünk, akiket nekünk adtál, és szeretnénk kérni elég bölcsességet, hitet, szeretetet ahhoz, hogy őket valóban tudjuk hitben nevelni, hogy úgy tudjuk vezetni az életnek az útján, hogy azokat az akadályokat is felmutassuk, amelyekbe bele lehet botlani, és az életnek azokat a csodáit is megláthassák, amelyek mellett nem lenne szabad elmenni. Látjuk és ismerjük saját tökéletlen valónkat, ismerjük hibáinkat, és ezért tudjuk nagyon jól, hogy talán az az ismeret és tudás kevés is mindehhez, amivel rendelkezünk. Így kérünk téged, hogy tanítsd őket is, de taníts bennünket is, és engedd, hogy ebben a közös tanulásban nyíljon meg az élet csodája számunkra is. Engedd, hogy a gondviselésbe tudjuk hordozni őket, hogy meg tudjuk adni mindazt, amire testben szükségük van, de tudjunk foglalkozni azzal is, amelyek a léleknek a szükségei, lelki dolgok. Így kérünk, hogy hordozd őket is abban az ígéretben, amelyet mindannyiunknak adtál, hogy velük leszel minden napon, ennek a világnak végezetéig. Így kérünk, hogy az ő testi-lelki növekedésükben légy jelen, add a te áldásodat az életükre. Amen. Jó, és akkor ő Fanni, Anita, hagyd meg a fél. Köszönöm. Fanni, Anita, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó, akkor Laura, Petra Laura. Petra Laura, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Bence Máté, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Jó. Gréta Patricia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 168. dicséretünkkel. Az énekünk alatt tudjuk itt rendezni a sorainkat. A 168. dicséretünknek mind a 4 versét fogjuk most közösen énekelni, ezzel folytatva megkezdett Isten tiszteletünket. Ú, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel im eléd borul. Isten igéjére figyeljünk, ahogy megvan írva az most számunkra a Királyok első könyvében, a 22. fejezetből a 29-től 37-ig terjedő verseket olvasom. Azután fölvonult Izrael királya és Jósáfát, Júda királya Rámót Gileád ellen. Izrael királya ezt mondta Jósáfátnak: én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába. Te azonban öltöz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak: ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósáfátot, ezt mondták: csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósáfát azonban kiáltozott. Ekkor a harci kocsik parancsnokai, látva, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta az íjat, és eltalálta Izrael királyának a szíjak és a páncél, eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának: fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradni a harci kocsijában az arámokkal szemben. Estére aztán meghalt, mert a vére elfolyt a sebeiből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron: mindenki a városába, mindenki a hazájába. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és benne az ő üzenetét. Jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, irgalmas Úrnak szólítottunk és ismertünk meg téged, ezért teljesen őszinte szívvel állhatunk meg előtted, megmutatva mindazt, ami benne van az életünkben, amit ide hoztunk te eléd. Köszönjük ezeknek a találkozásoknak a lehetőségét, és benne azt, hogy nem elutasítasz bennünket, hogy nem dorgálást kapunk, vagy nem egyszerűen a bűntudatunkat akarod felfűteni, hanem valami megoldást szeretnél találni arra az életre, amellyel mi is küzdünk, amelyben benne vagyunk. Köszönjük, hogy ezek nem emberi gondolatok és nem emberi bölcsességek, hanem ezek a te gondolataid. Így kérjük most is a te igédnek azt az üzenetét, amelyet az emberi szív nem érthet meg, csak akkor, hogyha a te szent lelked is abba beleteszi a maga munkáját. Engedd, hogy mindaz, ami itt elhallatszik, ami itt a te színed előtt történik, azt tudja formálni, igazgatni az életünket, belátásra bírni minket. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, éppen azáltal, hogy itt valami más történik, mint máskor az életünkben, hogy a békesség tud áradni, és valahol egy kicsit a helyére kerülhetnek azok a gondolatok, amelyeket olyan régóta hordozunk. Kérünk, légy itt közöttünk, irgalmat szerint. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 89. Zsoltárunkkal. A 89. Zsoltárunknak az első versét énekeljük: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Thank you.
Alapigénket újraolvasom a Királyok első könyvének 22. részéből, annak is a 30. versét. Izrael királya ezt mondta Jósáfátnak: én álruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába. Te azonban öltöz a magad ruhájába. Foglaljuk el a helyünket. Azért hoztam ide ezt a történetet erre a mai vasárnapra, mert van benne egy olyan mondat, amit teljesen igazságtalannak gondol az ember. Valószínűleg el kell ismételjem a történéseket, hogy jobban elmélyüljön bennünk, és jobban megértsük, de talán az alapige is visszaadta ezt a feszültséget, hogy két ember szövetséget köt egymással, elindulnak egy háborúba, és azt mondja az egyik, hogy én áruhába fogok menni, és úgy fogok küzdeni, de viszont vállalt fel magad, hogy te vagy a másik király, menj a királyi pompáddal, és hát azért az ember ilyenkor azonnal tudja, hogy ez így nincs rendjén. Az egyik az egy kicsit így megbújhat, több biztonságot élvezhet, a másik meg céltáblának teszi ki önmagát. És ilyenkor fel is háborodik az ember lelke, hogy na azért ez így nem jó. Mielőtt az emberi kapcsolatainkról kezdenék beszélgetni, vagy elmondanám azt, hogy ez nagyon sokszor így is van, bennünk is, velünk is, elvárásainkban, azelőtt azért szeretném ezt a történetet egy kicsit úgy megalapozni. A történet nagyon régen játszódik, az Isten népének hosszú vándorlása után megadatik, hogy egy szép országban letelepedjen. Egymást váltják azok a királyok, akik az Isten akaratából megpróbálják ezt az országot még szebbé tenni, megerősíteni a határait, aztán ez az ország egy belső testvérháború miatt igazából ketté szakad. És ennek az országnak lesz egy északi része és lesz egy déli része két külön királlyal. Ezek a királyok néha szövetséget kötnek és együtt harcolnak a környező népekkel, máskor éppen egymás ellen harcolnak. Most éppen egy olyan időszakban vagyunk, amikor az egyik király odahivatja magához a másikat, és azt mondja, hogy te lépj velem szövetségre, mert van itt egy ellenséges nép, akik elvettek tőlünk egy részt az országunkból, és segíts nekem azt visszaszerezni. Az egyik királyt Áhábnak hívják, ő az, aki ezt a részt vissza akarja csatolni az országához, és segítségül hívja a Jósáfát nevű királyt, és azt mondja, hogy gyere akkor, harcolj velem. És erre, amikor megérkezik az a másik király, azt mondja, hogy jó, de tudod, az az igazság, hogy az, hogy mi szövetséget kötünk és harcunk egy másik néppel, az egy dolog, de vajon Isten erről az egészről mit gondol? Vajon Isten prófétái mit mondanának? Menjünk el mi ebbe a háborúba? És akkor az a király, aki rá akarja venni a király társát, azt mondja, hogy hát ideállítok neked 40 vagy 400 prófétámat, ők mind az udvari prófétáim közé tartoznak, kérdezzük meg őket. És akkor azok azt mondják, hogy ó, királyok, hát menjetek, biztos a győzelem. De elkezd akadékoskodni a másik király, és azt mondja, hogy ennyi prófétád van összesen? És azt mondja, van még egy, de az soha semmi jót nem mond nekem. Na, hallgassuk meg őt is. Oda hívják azt a prófétát is, és azt mondja az a próféta, hogy elmész és meghalsz. Na mondtam, ugye megmondtam, semmi jót nem mond nekem. Az udvari próféták 400-an szépen ki voltak képezve arra, hogy mit akar hallani a király, és nagyon szépen ezt mi is el tudjuk rendezni az életünkben. Valahol itt kezdődik mindig a dolog. Annak kell a tanácsa, aki úgyis azt mondja, amit én akarok hallani. Aki tudja, hogy én mit szeretnék, hogy az én akaratommal mi jár egybe, és azokat szívesen meg is kérdezem, előállítom. Talán 400 embert nem tudok előállítani, de szépen sorra veszem azokat, akik engem igazolnak. És amikor valaki akadékoskodik, hogy de és Isten nem akarod megkérdezni? Akkor mindig van egy ilyen rossz érzésünk, hogy jaj, hát ha Istent megkérdezem, esetleg mást mond. Esetleg nem olyat, amit elfogadnék tőle. És ilyenkor ezt a dolgot egy kicsit úgy félre is szeretjük tenni. Nyilván, hogy van valamiféle rejtőzés ezért az életünkben, így az Isten elől is. Nem biztos, hogy nekünk az mindig olyan kényelmes, és nem mindig olyan kellemes, hogyha én találkoznék az ő gondolatával, vagy találkoznék az ő elképzelésével. És mielőtt arról kezdenék beszélni, hogy az egyik ember őszintén fölvállalja magát, a másik meg áruhába éli az egész életét, és hogy ebből mennyi bonyodalom és mennyi szenvedés származik, először talán arról kellene beszélni, hogy én mennyire őszintén tudnék megállni az Isten előtt. Hogy nem így van, hogy én is rejtőzködöm és bújok el előle, mert nem akarok találkozni azzal, ami nem az én gondolatom, ami nem az én akaratom. Egy picit az ember ebben a rejtőzködésében is inkább Isten fejére szeretne olvasni mindent, és azt mondani, hogy de hát Isten a kiismerhetetlen, nem én. Isten az, aki rejtőzik, aki a régi történeten keresztül azok mögé elbújva akarja megszólítani a mai embert. Ő az, akinek annyi titka van, hogy mi azt nem tudjuk átlátni. Ő az, aki bizonytalanná teszi ezt a vele való kapcsolatot, hogy nem lép elő, és nem mondja azt, hogy na ezt tedd, vagy azt tedd, vagy amaz tedd. Én azt gondolom, hogy Isten mindig is nyílt kártyákkal játszott. És nem ő volt a rejtőzködő, hanem mindig az ember akart elbújni. Már a Biblia első lapjain megtörténik az, amikor az embernek más a gondolata, mint az Isten gondolata, és ismerjük az ősi történetet Ádámmal és Évával, amikor Isten azt mondja, hogy arról a fáról ne egyél, mert az téged nem fog táplálni. De az ember csak eszik arról a fáról. És utána az ember elrejtőzik az Isten elől, és Isten meg is kérdezi, te hol vagy? Miért bújtál el? És ott egyből érzi az ember azt, hogy igazából nekem úgy Isten elől kellene úgy valahol elbújnom ebbe a világba, mert ő mindent lát az életemben, teljesen tisztán és világosan, ott nem nagyon tudok ködösíteni, ott nem tudom őt félrevezetni. És hát igen, vannak áruháink Isten előtt, jó cselekedetek. Azok is áruhák tudnak lenni. Nézd, mennyi jót tettem. És közben a lelkem mélyén azért van valami akaratosság, amivel a magam kedvére szeretném irányítani a dolgokat, de azért a jó cselekedetek ezt olyan szépen leplezni tudják. Vagy az, hogy valakinek az életét támogatom, hogy ott állok mellette. Néha azt gondolnánk, hogy hát ez egy olyan szép dolog, hogy én egy másik ember terheit is hordozom, de igazából néha könnyebb az övét hordozni, mert az enyém túl nehéz. Mert nem néznék szembe szívesen önmagammal, és azzal, amit én gondolok, én érzek, addig, amíg vele foglalkozom, addig talán egy kicsit ez is könnyebb. Sok minden van, ahol az ember a maga lelki ismeretét, hadd mondjam, ilyen hétköznapi kifejezéssel próbálja úgy nyugtatgatni, vagy elaltatni, és azt mondani, hogy nem kell ezekkel olyan komolyan foglalkozni. Na most ezek után, amikor az ember úgy magának kiügyeskedik magyarázatokat, gondolatokat, válaszokat, akkor utána ez persze belefolyik a mindennapi életünkbe, és a másikkal való kapcsolatunkban is. Így volt ez a két királynál is. Áháb királyról csupa rosszat ír a Biblia. Egyébként Isten előtt nem nagyon tudott megállni, mindig tett valami olyat, ami Istennek nem tetszett, az Isten prófétáit üldözte, nyilván azért, mert ő maga is akart rejtőzködni. De ebből megszületik az, ahogy a társával is bánik. Ahogy a másik emberre is rátekint. Amikor azt meri mondani, hogy nézd, kimegyünk a csatába, és én áruhába leszek, te viszont a királyi pompáddal vidd el a balhét. Mert ez erről szól. És aztán azon kezdünk gondolkozni, hogy miért is van olyan őrült király, aki ebbe belemegy. És úgy látszik, van olyan őrült ember, aki azt mondja, hogy ő még hisz az őszintességben. Ő még hisz abban, hogy a dolgokat, ha megfogalmazom, azt elhiszem a másiknak. Ő még hisz abban, hogy egy olyan világot, ami tele van fonáksággal, meg hazugsággal, talán még meg lehet változtatni igaz szóval is. Bár őrülteknek tartjuk őket. Mi magunkat is néha, hogy miért hiszek én még neki, hát már rég nem kellene. De vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők ezt nem tudják megtenni. De azért úgy álljunk mind a két oldalra, és legyünk őszinték magunkhoz. Egy emberi kapcsolatban az elvárás oldalon sokkal több minden megmutatkozik. Amikor arról van szó, hogy a másik hogyan közeledjen felém, mit mutasson meg önmagából, mennyire legyen valóban őszinte, mennyire árulja el önmagát, mennyire nyissa meg a lelkét, mennyire mutassa meg, akár a gyengeségeit is. ugyanezt az én oldalamról nem biztos, hogy akarom tenni. És ezért úgy létrejönnek ilyen felemás, ilyen bicegő kapcsolatok, amiben az egyik ilyen, a másik olyan, és valahogy azért mégiscsak haladnak a dolgok, valahogy mégiscsak vállaljuk a csatákat, úgy, ahogy ők is elmentek. Már nem is tudom igazából, hogy miben reménykedett az egyik, és miben reménykedett a másik. Talán az egyik abban, hogy ez az őszinteség, ez az igazság, ez Istent arra hajtja, hogy megnyerhessék a csatát. A másik pedig talán abban reménykedett, hogy így elbújva mások között talán mégis ki lehet ügyeskedni egy győzelmet. Valahogy ezzel így vagyunk mi is. És nagyon sok áldozathozatal, nagyon sok tiszta, igaz szeretet, nagyon sok hűség valahol itt ütközik meg egy másik emberben, hogy onnan nem érkezik, onnan nem jön vissza. És lehetne panaszolni, hogy én vagyok az igaz, és ő a nem igaz, de lehet, hogy sokszor ez fordítva is előfordult. Hogy sokszor ő volt az igaz, ő mutatott meg magából mindent, és én nem az voltam, vagy nem annak mutattam magam, aki éppen vagyok. És akkor a történetnek van egy tragédiája, amiben mégis nem a sors keze van benne, hanem azért az Istennek a nagyon-nagyon komoly megfeddése és intése. Hogy lehet, hogy a király áruhába megy el, és lehet, hogy a másik királyra rá is rontanak, és azt gondolják, hogy na ez az, akiről parancsba kaptuk, hogy meg kell ölni, de amikor az a másik király kiderül a kiáltozásából, hogy nem az, akkor őt ott hagyják. Viszont jön egy találomra ellőtt nyíl, és az egy nagyon szűk helyen a páncél és a szíjak a csatok között valahol mégis eltalálja azt, aki annyira féltette az életét, azt, aki annyira el akart rejtőzni. És aztán szép lassan elvérzik estére is, és valahol meghal. Ez az ellőtt, találomra ellőtt nyíl, én azt gondolom, hogy nem kell belemagyarázni, hogy Isten ezt a nyilat úgy vezette direkt, hogy azt az embert ottan mindenképpen eltalálja. Bár Isten megprófétálta róla, hogy neked meg kell halnod. Ezek a találomra ellőtt nyilak, ezek inkább olyanok az életünkben, hogy úgy nem nagyon számítottunk rá, hogy egyszer visszaüt a dolog. Úgy nem nagyon gondoltunk bele abba, hogy egyszer én is el tudok vérezni. Hogy úgy felvértezzük magunkat dolgok ellen, és azt gondoljuk, hogy már egy elég jó képet kialakítottunk magunkról, valahogy úgy rendbe tettük az életünket, minden oldalról védve vagyunk, és az Isten akkor is tudja, hogy nekem van gyengém. És azt is nagyon jól látja, hogy ott eltalálható vagyok. És ez így van. És azt mindannyian tapasztaljuk, hogy igen, néha ott jön a legrosszabb döfés vagy szúrás, ahol az ember arra nem számít, ami tényleg nagyon kényesen érinti őt. Az Isten, amit nem helyesel az életemben, azt nyilvánvalóan megmondja, és aztán, ha ez a dolog oda betalál, akkor azért nem az Isten a hibás, hanem akkor az ember kell elgondolkozzon önmagáról, és arról, hogy vajon akkor jól tettem azt, amit tettem. Jó volt elindulni erre a küzdelemre. Jó volt nem őszintének lenni. Amivel zárni szeretném, az az, ami az Új Szövetség lapjairól köszön vissza. Jézusnak egyetlen egy fájdalma volt, szomorúsága, és ebbe született meg igazából a haragja is, ha megszületett az ember felé, ez pedig a képmutatás. Az, amikor valaki nem tud őszinte lenni. Nem az bántotta Jézust, hogy valaki elrontja az életét. Nem az bántotta Jézust, hogy valaki megszegte a törvényt. Nem az bántotta Jézust, hogyha valaki félrement az úton, és valami olyasmiből keveredett, ami Istennek nem tetszik. Nyilván, hogy ezek nem jó dolgok. Az bántotta Jézus legjobban, amikor valaki ezt le akarta takarni, amikor leplezte, amikor képmutatással fel akarta mutatni, hogy de ő jó, vagy ő tökéletes, és azt mondta, hogy na jó, akkor az ítélet az nem marad el. És valahol ez velünk is így van, hogy az őszinteség az mindig meghozza annak a lehetőségét, hogy az ember változhasson, a dolgai begyógyuljanak, a sebei azok meggyógyuljanak, hogy valami új kezdemény elindulhasson az életben. De a képmutatás és az, amikor öntelt az ember, az halálos sebeket okoz. És azokban a sebekben mi magunk is el tudunk vérezni. Lehet, hogy ilyen szomorúnak tűnik a történet vége, de ez egy intés akar lenni. Ez pont arról szól, hogy ennek nem kell megtörténnie, ez nem így kell működjön. és Isten most kész arra, hogy őszinte emberekhez őszintén szóljon. Ő kész őszinte lenni, és kész elmondani azt, hogy mit lát helyesnek, és mit tart helytelennek. Most már csak az a kérdés, hogy én őszinte vagyok-e önmagamhoz, és tudom-e azt mondani, hogy látom a dolgokat, amelyek nem jók az életembe. Nem mentegetni kéne magam, hanem változtatni rajta. Nem azt mondani, hogy hát ilyen a világ, és ilyenné lettem benne, hanem azt mondani, hogy de nem ilyen Isten, és hogyha én Istenhez tartozom, engem át tud formálni olyan Krisztus képűvé, hogy olyan legyek, mint amilyen az Isten gyermekeihez méltó. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy hallgassa meg ezt az őszinte vágyakozást a lelkünk mélyéről, és így segítse az életünket. Amen.